Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa pénteken jóváhagyta 9 boldog kanonizálását és kijelölte a szent javatási szertartások időpontját. A konzisztóriumon a Szent Atya bejelentette, hogy boldog Pier Giorgio Frassatit és boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szenté. Mindkét szenti avatást nagy várakozás övezi a hívek részéről. Az egyik fiatal boldog, Pier Giorgio Frassati a 20. század elején élt, a másik, Carlo Acutis, az első, 21. századi szent lesz. A szentiavatások körüli kétségeket eloszlatta Leó pápa bejelentése, aki úgy döntött, a szentek közé emeli a két fiatalembert, akik különböző korban és eltérő életet éltek, ám egyesíti őket Krisztus iránti szeretetük, és az a képességük, hogy ezt a szeretetet megosszák másokkal, mindazokkal, akiknek megérintik az életét valamilyen módon. Önkéntes napokra hívják Pannonhalmára a szerzetesség iránt érdeklődőket. Július 7-e és 11-e között 18 és 35 év közötti fiatal férfiakat várnak Pannonhalmára, hogy osztozzanak a szerzetes közösség életében, a munkában és az imádságban, valamint a lelki programokban. A napok során hasonló korú fiatalok között, a bencés közösség mellett, az imádság és a kétkezi munka ritmusában betekintést nyerhetnek egy élettel teli apátság nyári hétköznapjaiba. Megjelent a falusi templomok felújítását biztosító kormányhatározat a Magyar Közlönyben, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a mai napon. Gyopáros Alpár tájékoztatása szerint a Magyar Falu programban már több ezer falusi épületet, iskolákat, óvodákat, orvosi rendelőket, szolgálati lakásokat vagy kultúrházakat újítottak fel. A kormánybiztos legújabb bejegyzésében emlékeztetett, a kormány májusban határozott arról, hogy még idén elindítja az új 10 éves templomfelújítási programot, amelyet a Magyar Falu programban az Agrárminisztérium, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságával valósít meg. Gyopáros Alpár ismertette, hogy erre a célra ebben az évben 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány döntése értelmében június 15-i hatállyal új államtitkárral és államtitkársággal bővül a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Megalakul a kulturális kapcsolatokért felelős államtitkárság, amelynek vezetésére Kishegyi Anita kapott kinevezést, közölte a tárca. Mint írták, az új államtitkárság elsődleges feladata a magyar művészek által megjelenített kultúra hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének megerősítése, a magyar kultúra kapcsolatépítő és közösségformáló erejének támogatása. Kiemelt cél, hogy a magyar művészet nemzetközi jelenléte tovább bővüljön itthon és külföldön egyaránt. A kulturális diplomácia eszköztára pedig korszerű és célzott módon segítse a kulturális jelenlétünket. Csak nem 700 cigányzenész népszerűsíti a Muzsikáló Magyarország programba illeszkedő idei Dankó Pista emléknapon a kávéházi cigánymuzsikát a fővárosban és számos vidéki helyszínen. Az emléknap fontos célja, hogy népszerűsítse a magyar éttermi és kávéházi cigányzenét, amely generációkon át hozzátartozott a vendéglátáshoz. A programhoz több mint 130 magyarországi vendéglátóhely csatlakozott. Különleges régi tűzoltóeszközökkel és füstsátorral is várja az érdeklődőket a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, a Tűzoltó Múzeum, Kőbányán a Múzeumok Éjszakáján június 21-én. Az érdeklődők megnézhetik a tűzoltóeszközök különleges világát bemutató kiállítást, ahol megismerkedhetnek az ugróponyvával, a horoglétrával és a régi tűzoltók egyenruhájával is. Délután hangversenyen mutatkozik be a Katasztrófavédelem Központi Zenekara. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Csak az északkeleti-keleti tájakon képződhetnek gomoly felhők, melyek estére fokozatosan feloszlanak. Főként a Tiszántúlon élénkülhet meg több helyen az északkeleti szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Estére 16 és 23 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A hívnak ma ne felej, a hírekre ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk.
Csak üljünk és mondjuk el, hibázni tudni kell. Jó, ha van még mit egymással kezdenünk.
Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs. Ez jó kis nap volt valamiért. Ma tartsunk vasárnapot, és nyissunk rá ablakot. Ma végre nevetve tölthetünk poharat.
Ma hidd el, nem számít, hogy kilódít valódit. Nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat.
Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valami.
nap. Az embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a következő fél óra szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1925. június 14-én született, kereken 100 éve, Darvas Iván, kétszeres Kossuth Díjas színész, kiváló művész, a nemzet színésze. Mai műsorunkban ráemlékezünk. Darvas Iván a 20. századi magyar színházművészet egyik legkarizmatikusabb egyénisége volt. Filmszínészként rendkívüli népszerűségre tett szert, bár ő elsősorban színpadi színésznek tartotta magát. Páratlan eleganciája, utánozhatatlan sármja, intellektusa, fanyar humora és szikár tartása igazi ikonná avatta. Jellegzetes beszédmódja, különös hanghordozása szinte védjegyévé vált. Játékának belső izzása, ahogy a legapróbb rezdülésekből is sorsot tudott formálni, egyszerre volt zavarba ejtően személyes és elemi erejű. Műsorunk elején idézzük fel ezt a jellegzetes orgánumot. Egy dal következik, melyet Darvas Iván énekel. Címe: A kettőnk életét.
A kettőnk életét úgy féltem én, száz felhő tornyosul kettőnk egén. Túl sok az ismerős, jó barát, ki mindenbe belelát, mindegyik tanácsot ad. Jól vigyázz, oly könnyen összedől a boldogság, és új szívet meglátod, akkor senki sem áll. Egymásnak élhetünk szép csendesen, és boldog is lehetsz talán velem. Nem kell sok ismerős, jó barát, ki mindenbe belelát, szívünk jobb tanácsot ad. Oly furcsán bánsz velem, szívem, mi van velem, nem értem. Nem mosolyog rám a szemed, és hidegebb a szád. Tudom már, drágám, mi bajod, valamit mondtak én rám. S te persze mindent elhiszem, nékem ez fáj. A kettőnk életét úgy féltem én, száz felhő tornyosul kettőnk egén. Túl sok az ismerős, jó barát, ki mindenbe belelát, mindegyik tanácsot ad. Jól vigyázz, oly könnyen összedől a boldogság, és új szívet meglátod, akkor senki sem áll. Egymásnak élhetünk szép csendesen, és boldog is lehetsz talán velem. Nem kell sok ismerős, jó barát, ki mindenbe belelát, szívünk jobb tanácsot ad. Szívünk jobb tanácsot ad.
Darvas Iván, Darvas Szilárd néven jött a világra. 1925. június 14-én a ma Szlovákiában található Bején, ami ma már Tornaljához csatolt kis falu, a Szent Iványi család kastélyában született. Orosz származású édesanya és magyar apa másodszülött fiaként néhány évig éltek a kisgömöri faluban, ahol a családfő Szent Iványi József titkáraként dolgozott. Majd a család Prágába költözött, ahol Darvas János a prágai magyar hírlap munkatársa volt. A család 1926-tól 1939-ig élt Prágában, ahol a fiúk német iskolába jártak, közben anyjukkal oroszul, apjukkal magyarul beszéltek. Darvas Iván társalgási szinten beszélt még angolul és csehül. Darvas Iván egyébként a második világháború után csak 1966-ban látta újra a szülőhelyét, amikor a Pozsonyhoz közeli Vöröskő várában Várkonyi Zoltánnal forgatta az Egy magyar nábob, Kárpáti Zoltán című filmeket, és a forgatás szünetében Bejébe utazott. 1939-ben Magyarországra költözött, majd egy szovjet katonai alakulat tolmácsaként működött. Műsorunkban most ismét egy Darvas Iván által népszerűvé vált dal következik, amelynek a címe Várj rám. A verset Konstantin Szimonov szovjet-orosz költő írta egyező színdarabjával együtt, és egyike a legismertebb orosz második világháborús költeményeknek. Szimonov a verset 1941-ben írta kedvesének, Valentina Szerovának, amikor haditudósító munkája miatt el kellett mennie a frontra. Magyarországon Lányi Sarolt a fordításában Várj rám címmel, Negreli Hendrik zenéjével vált ismerté Darvas Iván előadásában.
Várj rám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Várj rám, ha sárga köd, őszi búja nyom. Várj, ha havat hord a szél, várj, ha tűz a nap. Várj, ha nem is jön levél, innen néha nap. Várj, ha nem vár senkit ott, az a senki már, és ha unszol bárki is, hogy nem kell várni már. Várj rám, s én megjön. Bárhogy súgja ösztönöd, hogy feledni kell. Ha lemondtak rólam már lányom és apám, s jó barát már egy sem vár, te gondolj néha rám. Borral búsul a pohár, s könnyet egy szemük. Várj, te változatlanul, s ne így áll velük. Várj rám, ó átkelek, minden vészen ég. Aki nem várt, majd rám nevet, szerencsés legyen. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg, és hogy egyszerű titok, várni tudtál rám, ahogy senki sem tudott. Mentettél meg, és hogy egyszer. egyszerű titok, várni tudtál rá, ahogy senki sem tudott.
Darvas Iván 1946-ban végzett a Színművészeti Akadémián, ezt követően a Művész Színház, 1949-től a Madách Színház tagja volt, ahol sokat játszott együtt Tolnai Klárival, akivel egymásba szerettek, ő lett első felesége. 1958-ban elváltak ugyan, ám a barátságuk életük végéig megmaradt. Második felesége Házi Erzsébet operaénekesnő lett, majd 1972-ben újra házasodott Moroca Irén fotóst vett el, akivel élete végéig boldog házasságban éltek, két gyermekük született. Az 1956-os forradalomban való részvételéért Darvas Ivánt két évre börtönbe zárták, majd 1963-ig csak segédmunkásként dolgozhatott. 1957-ben került még Kistarcsára Szakács Miklóssal együtt, és évekig nem játszhatott színészként. Segédmunkásként, ahogy már említettem, egy 7. kerületi Damjanics utcai műanyagfröccsöntő üzemben dolgozott 1959 és 63 között. Ezután egy-egy évadot töltött a Miskolci, majd a József Attila Színházban. 1965 és 85 között a Víg Színház tagjaként nyújtott számos kimagasó alakítása közül is kiemelkedett, az egy Őrült naplója Popris Csinnye. 1993 és 95 között a Művész Színház, 1995-től pedig a Szolnoki Színház tagja volt. Részt vett a politikai közéletben is, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alapító tagja, majd 1990 és 94 között az SZDSZ országgyűlési képviselője volt. Ismét egy dal következik, egy duett, a korszak másik ikonikus alakjával, Rutkai Évával. A dal címe Miért jó a jó napot?
Azt mondod, légy boldoga, de nem mondod, kivel.
Az ember mindig hallgatak, ha búcsúzkodni kell.
Azt mondod, hogy véget ért a vágy, az érzelem.
Életünkbe visszatér a józan értelem.
Miért jó a jó napot? Mit ad az agyisten? Miért lesznek holnap?
Szól rám csendesen, ha néha rossz vagyok, ki mondja meg nekem, miért jó a jó napot.
Kérdésekre kérdéssel válaszolni kár.
Szép volt, amíg tarthatott, de sajnos vége már.
Mit mondhatnék most neked, mit nem mondtunk el még? Tudom, épp úgy fáj neked, hogy minden véget ér.
Miért jó a jó napot? Mit ad az agyisten? Miért lesznek holnapok, ha nem leszel velem?
Kiszól rám csendesen, ha néha miért jó a jó napot?
jó napot? Miért jó a jó napot?
Ki mondja meg nekem?
Mit ad az Agyisten?
Jó napot!
Agyisten!
Jó napot!
Agyisten!
Jó napot!
Agyisten!
Darvas Iván személyében új típusú rendkívüli tehetségű fiatal színész került a színpadra. Elegáns, arisztokratikus külseje, könnyed mozgása, kissé gúnyoros beszédmodora rendkívüliként hatott. Hihetetlen kisugárzása volt, könnyed bohózatokban és súlyos veretes tragédiákban egyaránt lenyűgözte közönségét. Többször elmondta, a filmet csak nézőként szereti. Ennek ellenére olyan nagy sikerű alkotásokban játszott, mint a Lilionfi, a Szerelem, a Hideg napok, a Dollárpapa, a Tizedes meg a többiek, a Bakaruhában, vagy az Egy szerelem három éjszakája, és az Új Gilgames. A film című alkotásban és a Morál fiúban nyújtott alakításáért 2000-ben a 31. Magyar Filmszemlén elnyerte a legjobb férfi alakítás díját. A nemzet színészét hosszú pályafutása alatt elhalmozták kitüntetésekkel. 1978-ban és 1998-ban megkapta a Kossuth díjat. Ezen kívül számos színésznek járható elismerésben részesült. 1955-ben és 1967-ben Jászai Mari díjat kapott. 1969-ben lett érdemes művész, 1975-ben pedig kiváló művész. 2001-ben Pro Urbe Budapest díjat, 2002. október 23-án Nagy Imre érdemérmet kapott, 2003-ban Prima Primissima díjat tüntették ki, 2005-ben pedig megkapta a Magyar Köztársaság érdemrendjének nagy keresztjét. Utolsó éveiben sokat betegeskedett, teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Súlyos vese és szívműtéten is átesett. Budapesten hunyt el, 81 éves korában. Műsorunk végén ismét Darvas Iván énekel, Szilmai Ákos és Bradányi Iván szerzeménye következik. Címe: Veled maradok.
Te azt kérdezed, szeretlek-e téged? Én azt felelem, veled maradok, mert örülök a szemedben a fénynek, mely minden sarkot puhán beragyog. Te azt kérdezed, milyen mi az érzés, én azt felelem, mint az óceán. A létezésed olyan, mint egy kérdés, talán ha válaszolnék, el is rontanám. Én szeretni tőled tanultam, semmi sem téphet tőlem el. A legelső szavadnál tudtam, te vagy, kit követnem kell. Hisz bárhová mégy, én is arra lépek, hogy lássalak, csak ennyit akarok. Te azt kérdezed, szeretlek-e téged, mire én azt felelem, veled maradok. Szeretni tőled tanultam, semmi sem téphet tőlem el. A legelső szavadnál tudtam, te vagy, kit követnem kell. Hisz bárhová mégy, én is arra lépek, hogy lássalak, csak
ennyit akarok, te azt kérdezed, szeretlek-e téged, mire én azt felelem.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a 100 éve született Darvas Ivánra emlékeztünk. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, közel 30 éve már, hogy az Oktatási Hivatal EGRI Oktatási Központja díjazza az országos versenyeken előkelő helyezéseket elérő diákokat és tanáraikat. A legeredményesebb tehetséggondozó pedagógusnak járó emlékplakettet a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium pedagógusa Zentai Péter, illetve a 60. Kocsis Albert Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa Mezei Rita kapták. A mai műsorban Zentai Péterrel beszélgetünk, akinek tanítványai több országos versenyen szerepeltek dobogós helyezést elérve.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Zentai Pétert, a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium Informatika tanárát, akit a múlt héten megkapta a legeredményesebb tehetséggondozó tanárnak járó plakettet. Szeretettel gratulálunk hozzá.
Nagyon
milyen érzés
köszönöm.
Volt átvenni?
Meglepett voltam nagyon, mert nem számítottam egyáltalán rá, úgyhogy ott meglepetésként ért dolog. Így aztán ez a meglepetés örömével mentem ki, és vettem át a díjat. Úgy nem ért váratlanul, mert hát megfogalmazás, benne van, hogy a utóbbi években azért ott voltak mindig országos eredményekkel a gyerekeim, tanulóim az élbolyban, ha nem is mindig az első 10 helyezett, de idén is például 10 országos döntőben voltak, ebből 2 volt az, aki például első 10 helyezett volt ilyen, ebben az évben.
Tanít, több mint 20 éve tanít. Hogyan kezdődött? Mindig tanár akart lenni? Volt esetleg valaki nagy példa maga előtt, aki olyan hatással volt önre, hogy ő miatta, vagy ez így adódott, hogy ez volt az út, amit választani kellett?
Én lelkés családból származom, és alapvetően ilyen reál beállítottságú voltam, de nem egy túl kommunikatív, tehát Z-betűsként nem is nagyon feleltettek engem a középiskolába se, úgyhogy örültem is neki. Igazából én nem a tanári pályára készültem, Műszaki Egyetemnek a villamosmérnök karán felvételiztem, és hát azt végig is csináltam, és így lettem mérnök tanár később. A tanári indítatás az igazából ott kezdődött valahol, hogy egyetemi évek alatt, az utolsó évben, akkor az egyik barátom elhívott a Csepeli Sziget Szakközépiskolába, így ugraadónak, akkor még ugye új volt az informatika, és keresték azt, aki tudja tanítani egyáltalán. Ugye mi azért mérnök hallgatóként otthon voltunk ezen a területen, és maga a téma az nem okozott egyáltalán gondot. A drukkot az azt jelentette, ugye, hogy majd hogy fogok tanítani, úgyhogy nem is aludtam nyilván akkor éjszaka, mert nagyobb volt az izgalom, mint maga az, hogy hogyan és miként tanítsak, de nagyon megszerettem ezt a területet. Tehát igazából egyre inkább közelebb került hozzám, aztán ott kaptam felnőtt képzési tanfolyamokat is, szintén informatika területén, akkor még mint egyetemi hallgató, majd amikor hazakerültem Egerbe, villamosmérnöki munkát kerestem, és a mostani Wigner, akkor még GMS volt, bekerestek villamosmérnököt. Úgyhogy akkor az igazgató azt mondta nekem, hogy ön a milyen merünk, mikor hallotta, hogy kezdő villamosmérnök vagyok. Oda mentem, ott ragadtam, és akkor mérnök tanárit is elvégezve tanítottam ott, vagy 18 évig. Úgyhogy igazából a Neumannba 2014 óta, tehát egy olyan 11 éve vagyok.
Akkor mondhatjuk azt, hogy kicsit véletlen is volt, hogy a tanári pálya felé indult így.
Igen, mostanában hallottam éppen, hogy a véletlen az Isten művész neve, hát én úgy látom, hogy ez az utam, tehát ez a tulajdonképpen rátaláltam arra, amit amúgy nagyon szeretek, élvezek, tehát nagyon is szeretek magyarázni, mindig is volt véleményem arról, hogy ha valaki tanított, hogy hogy hogyan lehetne ezt esetleg jobban csinálni, vagy de jól csinálta, és ez mindig magával tudod ragadni.
De ez fontos dolog egyébként egy tanári pályán, hogyha az embernek van véleménye arról, hogy merre tud esetleg tovább haladni. Ugye, mert hozzátartozik nyilván, aki tanít, tudja, van egyszer az a tudás, amit át kell adnia, ugye, tehát maga a szakma, de ugye nem mindegy a módja, hogy hogyan történik meg. Így van.
Igen. Szerettem mindig is, hogy keresni ezt az utat, hogy hogyan lehet világosabb, egyszerűbb, érthetőbb az, amit akár bonyolultabb dolgokat is, hogyan lehet úgy leginkább képekben, mert én vizuális típus vagyok, tehát szívesen rajzoltam is a tanulóknak, de ha már nem is rajzolok annyit, de legalább képekben elmagyarázni, hogy értsék, lássák maguk előtt, hogy hogyan működik az adott folyamat, vagy az adott törvényszerűség.
Ami nekem az informatikával kapcsolatban még különösen érdekes, hogy ugye én angol-magyar szakos tanár vagyok, ha arra gondolok, amit nekem meg kell tanítani, az nem egy olyan dinamikusan változó terület, mint az informatika. Ugye egészen mást kellett tanítani 20 évvel ezelőtt, és annyi minden történt azóta, illetve elmondhatjuk azt is, hogy gyakorlatilag az összes tantár tanításába beszivárgott valahogy az informatikának bizonyos része, hiszen felhasználunk rengeteg olyan felületet, különösen ugye a COVID óta, ami segítheti a mi tanításunkat gyakorlatilag, viszont változik az, amit önöknek tanítani kell. És ha így belegondolok, akkor ezért nem lehet könnyű, hogy folyamatosan lépést kell tartani a változásokkal, és azokat mind be kell emelni, mind érthetővé kell tenni a gyerekek számára.
Igen, ez így van. Egyik oldal ennek nyilván az a nehézség, hogy mindig kell valóban újat tanulni, de ez egyben egy jó dolog is, mert frissen tartja az embert, nem érezheti magát késznek soha, tehát most is, hogy éppen a technikumban szakmai tárgyakat kell újabbakat tanítanom, ahogy megy előre az osztályom, előttük én is tanulok néhány dolgot, mert ugye a webfejlesztés területén is nem vagyok annyira jártas, mint ilyen-olyan-amolyan más területeken is, tehát mindig kap az ember újabb feladatot. Mi informatika tanárként még talán önmagában a közismereti digitális kultúra oktatás területén ott még lazábban kell fejlődni talán, de a technikumban meg igazán szakmai tárgyakat is tanítunk, tehát ez egy kihívást jelent.
Azt is említette, hogy fontos, hogy az ember újat tanuljon, hogy fejlődjön a saját szakmájában, mert egyrészt frissen tartja, meg új dolgokat mindig jó tanulni.
Így van, így van. Az érdeklődés mindig is visz előre, és hál' Istennek olyan területen vagyok, ami tényleg érdekel is, és inkább az a probléma, hogy kevesebb időm van arra, hogy tanuljak. Tehát ugye még egy programozó, mert ugye kedvenc területem a programozás, az informatikán belül is, azért csak a mérnöki hátteremet nem tudom megtagadni. Egy programozó azért benne van, kész termékeket fejleszt, és így tovább. Nekem erre nincs időm, hogy ilyen mélyen ássam bele magam, még plusz programozó is legyek. Így aztán marad az, hogy valahogy próbálom követni azt a valóságot, és arra felkészíteni a tanulókat legalább alapjaiban, amiket ők később aztán majd profi szinten fognak művelni.
Ugye tehetséggondozó tanár hogyan tudja kiválasztani, hogy látja meg, hogy ki az, aki képes lesz rá, ki az, akire lehet építeni? Mert a tehetséggondozás is gyakorlatilag két pólus, hiszen ugyanúgy, ahogy a tanárnak bele kell tenni a plusz munkát, a figyelmet, az energiát, a diáknak ugyanúgy bele kell tenni. És ezt nagyon, szóval néha nehéz észrevenni, hogy ki az, aki kitartó tud lenni, és ugyanúgy fel tudja áldozni azt az időt például, ami szükséges arra, hogy ő tovább jusson.
Igazából úgy gondolom, hogy már van szemem, tehát hogy menet közben észreveszem egyértelműen. Azért jó az informatikai oktatás olyan szempontból, hogy nem kell nekem sok dolgozatot olvasnom ahhoz, hogy lássam menet közben, mivel gyakorlati tárgy, tehát egy nagyon gyakorlati dolog, ahogyan egy asztalosokat tanító mester is látja, hogy hogyan nyúl hozzá a gyerek a dolgokhoz, és hogyan fejlődik, vagy milyen minőségű munka kerül ki a kezéből, tehát én is egyből látom ezt. Mennyi idő alatt van kész, milyen kérdés foglalkoztatja, mihez kell odaírnom segíteni, vagy már pillanatok alatt kész van, vagy a mérlet, hogyan oldottad meg, akkor elmagyarázza, egyből látni, hogy hogyan gondolkodik, mennyire gyors a gondolkodása, vagy vagy azt is látom, hogy ha oda jön az egyik gyerek, és azt mondja, hogy tanár úr, az elején nehéz volt, de hétvégén is 6 órát dolgoztam vele, és addig csináltam, amíg meg nem értettem, akkor látom azt, hogy mennyire kitartó, mennyire képes dolgozni vele, úgyhogy ez úgy jön automatikusan, tehát igazából nem kell valahogy egy olyan szelektáló dolgozatot, hogy valamit írnom, hogy ezt felismerjem.
Viszont ez azt jelenti, hogy akkor ugyannyira szeret tanítani, hogy a diákjaira is mindig figyel, és mindig látja, hogy kinek hogy kell segíteni.
Igen, a mindennapokban igazából ugye hát egy informatika órának a természete is olyan, bár lehet azt csinálni, hogy kiindulok a gép előtt és állandóan magyarázok, de jellegéből fakadóan ez mégis úgy működik, hogy pár dolgot megmutatok, nyilván egy új anyaggal kapcsolatban, de aztán mindjárt csináljuk. Magát a tanítást is egyébként én még az elméletet is úgy szeretem átadni, leginkább, hogy egyből a gyakorlaton keresztül, tehát inkább lásson a gyerek több példát, mint hogy elkezdem elméletben mondani, 10 percig magyarázok, és akkor és ő még nem tudja, hogy mi is igazából az, amiről szó lesz, nem látja maga előtt, hanem inkább lássa 2-3 példán keresztül, és aztán gyakorolja és vonja le a tanulságot, úgyhogy ezért aztán folyamatosan járkálok közöttük, egyénileg segítgetem őket, és persze, ha kell, akkor meg közösen is bemutatom elől, ugye a kivetítőn keresztül, de nagyon sok esetben diákot hívok előre a tanári géphez, ő dolgozik, én pedig a gyerekek között járkálva mutatom, hogy kell csinálni, néha beleszólok abba, amit a tanári gép dolgozó tanuló végez, úgyhogy ez így működik. Ezért aztán odafigyelek. Hát ez egy másik dolog, hogy a tehetségesekkel nyilván már külön, hogyha látom, hogy többre képesek, akkor igyekszem azért az alap tudnivalókon túl őket ellátni olyan feladatokkal, amik számukra kihívást jelenthetnek. Ne unatkozzanak, vagy segítsenek a többieknek, de mindenképpen fejlődjenek tovább, és hát amikor eljön annak az ideje, hogy versenyre készülünk, vagy olyan anyagot ismertetek meg velük, ami nem tananyag, akkor természetesen szakköri keretek között is elvégezzük, ami ilyen alkalmi jellegű inkább, ahogy az idő diktálja.
Milyenek a visszajelzések, illetve mennyire fontos a visszajelzés az ön számára a tanításban, vagy akár a versenyfelkészítésben? Most itt nem az eredményekre gondolok, hanem nyilván a gyerekek.
A visszajelzés minden szempontból sokat jelent. Amikor kapja az ember, akkor érzékeli nyilván, mert amúgy nem, annyira nem várom, hogy most bárki visszajelezzen a munkámmal kapcsolatban. Én úgy érzem, hogy megteszem a magam dolgát, látom, hogy működik, de amikor mégis úgy hagyja el a termet egy tanuló, hogy azt mondja, hogy tanár, ez olyan jó óra volt, annyira élveztem, vagy ott ragadunk, és nem veszi észre senki sem, mondjuk ugye a Nivák épületében például nincsen csengő, hogy hoppá, az órán már 5 perccel túl ment, és belefeledkeztünk abba, amit csinálunk, mondják, hogy inkább, hogy nem is megyek, következő órára maradok itt, akkor azért azt érzékelem. Az meg pláne jó dolog, hogyha valaki beszámol arról, hogy mondjuk egy adott időszak után általános iskolába jöve elmondja, hogy mennyit tudott általános iskola után, és ahhoz képest meg milyen nehéz volt neki fölvenni ezt a tempót, de hogy most mennyi mindenre eljutott, és hogy ő maga csodálkozik azon, hogy most mennyi mindent tud, megértett. Tehát, hogy ezt a kezdeti fejlődést, ezt különösen kicsiknél, ezt nagyon pozitíve élem meg mindig, amikor látom, hogy az első időszakban nagyon sokat tudnak fejlődni. Aztán van még olyan visszajelzés is, amikor meg valaki azt mondja, hogy nálam kapott kedvet a programozáshoz, és eddig őt ez nem is érdekelte, meg tulajdonképpen nem is gondolta, hogy megy ez neki, meg a matematika sem ment, de kedvet kapott az egészhez, aztán annyira kedvet kapott, hogy a végén ma ott van a BME-n is, és programozóként dolgozik, és vagy hát programozónak, fejlesztőnek tanul, és hát úgy látszik, hogy én tehetek róla, hogy ezt az ágat választotta. Több ilyen van, csak ez ilyen kifejezetten jó leső érzés, amikor amikor valaki ráérez, kitárol egy világ, és erről én tehetek, az egy jó érzés.
Igen, az amikor az ember érzi, hogy igazán mestere tudott lenni annak a, annak a gyerkőcnek adott esetben. Igen. Hagyj kérdezzem meg, hogy milyen tervei vannak esetleg így a jövőre nézve.
Maradok, tanítok. Különösebb olyan tervem, ami eltérne ettől az úttól, nincsen. Jó helyen vagyok, csinálom. Nyilván az ember lépésről lépésre alatt ide kerültem a Neumannba. Itt ugye egy kicsit más volt az a szint informatika területén nyilvánvalóan, mint amit másik iskolában kellett teljesíteni, hiszen azért sokkal több emelt szintű érettségiző volt a versenyeztetés területén, ugye itt azért nem csak a második fordulóban, hanem országos döntőkbe kell bejutatni gyermekeket, sőt, mert ez iskolai hagyomány, tehát itt nyilván van egy kihívás az ember előtt, és hát ehhez idő kellett, hogy az ember ezt lássa, fejfelődjön hozzá, bizonyítson, mert ugye akkor bíznak rá olyan csapatot, akik aztán szép eredményeket érhetnek el, mert azért tehetséges gyermek is kell, tehát nyilván olyan osztály, nem mindegy, hogy milyen irányultságú osztályban tanítom az informatikát nyilván, hanem a szakterületen taníthatom, ott nyilván érdeklődő gyermekek vannak, tanulók vannak, és előrébb juthatok velük, úgyhogy igazából ez úgy folyamatosan volt a célom mindig is, hogy azért szakmailag fejlődjek, előre juthassak, és hát az újabb fejezeteket megint megtanuljam az informatika területéből, amelyeket még majd meg kell tanítanom 2 év múlva, és még nem értek hozzá.
Milyen egyébként a különböző korosztályokkal foglalkozni, mert ugye az is igényel egyfajta más hozzáállást a gyerekekhez sokszor.
Igen, igen, nyilván az általános iskolás gyerekeknek a mozgékonyságát, vagy inkább úgy mondom, hogy az általános iskolásban tanítani lehet, hogy nem nekem való lenne, mert már néha a 9-es gimnazistákkal is mostanában egy kicsit nehezebb, mert nagyon mozgékonyak mostanában már az újak, de alapvetően ha leülünk és érdeklődik a gyerek, vagy fontos számára az, hogy megtanulja azt, amit szeretne, főleg a személyes foglalkozásban vagyok, akkor nekem csak az a lényeg, hogy minél jobban el tudjam magyarázni neki lépésről lépésre, megértse, lássam, hogy érti, nem érti, még egyszer példák, még magyarázom neki. Úgyhogy ez számomra egy élmény, meg úgy gondolom, hogy van arra kifejezetten képességem, kreativitásom, hogy ezt meg tudjam tenni. Tehát nekem mindegy, hogy milyen képességű egyébként a tanuló, az a lényeg, hogy A-ból B-be el tudjam juttatni. És ez egy olyan folyamat, amit én élvezettel járok végig, mint aki segít. Remélem, hogy ő is, mert igyekszem azt a jó hangulatot megteremteni, amiben. Ez egyébként még fontos oldal lehet egyébként a motiváció maga.
Igen.
A gyerekeknél, hogy maga a motiváció megteremtése. Elsősorban kihasználom mindenképpen a 9-esek esetében azt a kezdeti lelkesedést, ami a középiskolában van. Újak most kerültek oda, és szeretném azt a jó kedvet megőriznék, és nagyon jó hangulatban igyekszem. Úgyhogy nagyon sokat számít a humor, a jó hangulat az órán, a jó bizalmi kapcsolat. Ezek általában megvannak, és úgy ez a jó közeg, ez mindenképp az egyik motivációs tényező. Aztán persze még számtalan más is mondhatnék, de ez az alapja mégis úgy érzem a motiválásnak. Aztán utána persze a kihívások, hogyha már ő kész arra, vagy nyitott arra, hogy egy problémával megküzdjön, akkor utána lehet arra motiválni már, hogy olyan kihívást, olyan feladatot kapjon, ami neki örömet okoz, ha megoldja, megbirkózik vele.
De ez azt is jelenti, ahogy mondta ön is, hogy a helyén van, azt csinálja, amit szeret, és gyakorlatilag ebbe szeret vagy szeretne fejlődni tovább.
Így van. Nincs más előttem. Ha el fogom érni a nyugdíjt, akkor is szerintem még ezzel szeretnék foglalkozni, igazából a tanítással.
Köszönöm szépen még egyszer, hogy bejött hozzánk, és gratulálok még egyszer a díjhoz is.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Zentai Péterrel, a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium pedagógusával beszélgettünk. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Múltkor jártam arra, hol a régi házunk állt. Felépült ott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bondák. Már aszfalt van és rajta száguldó csodák. Bennük sok-sok fontos arc, csak nyomják a gáz felállt. Bennem meg még úgy maradt a környékről egy kis darab. Nem baj, megszokom. Láttam én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp marad a föld. Addig jó, töltöm el az időt. A rádióba mennyi ismeretlen dal. Jól szólnak, de nincsen bennük nagy vihar. Csak én várok el tőlük mást, hát átkapcsolom a mar. Bennem a kép úgy marad, egy kicsit kár, hogy elszakad. Nem majd megszokom. Látom én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másként forog a föld. Addig jó, töltöm el az időt.
Majd akkor szóljatok, majd akkor szóljatok, mielőtt
el az időt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok.